Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. 399. énekünket keressük meg. Ennek a régi református éneknek első 8 verszakát énekeljük el. Így kezdődik az ének: Imhol vagyok, édes Uram, Istenem.
Imhol vagyok, édes Uram, Istenem. Kész vagyok mindenben néked engednem. Szent nevedért szörnyű halált szenvednem. Csak az igaz hitben ne hagyd tőled elesnem. Oda megyek, ahova parancsolod, akár tűzre, akár vízre akarod. Vagy fegyverre, tömlöcre te kívánod. Legyen, Uram Isten, valamint te akarod.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk Lukács evangéliuma 16. részéből, a 19. verstől olvasom a 31. terjedő szakaszt, ülve hallgassuk meg Istenünk igéjét. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal. De csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebrére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és keblén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam és küld el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm elánk van. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, aki innen át akar menni hozzátok, ne mehessen, se onnan ide ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küld előtt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük és vannak prófétáik. Hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Amen.
Istenünk áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin, értek ezért fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, megvalljuk neked, hogy már azt is nehezen bírjuk el, amikor saját lelkiismeretünk vádol bennünket. Rettenetes még az a gondolat is, hogy egyszer előtted a szent, tökéletes,
és örökkévaló előtt kell majd számot adnunk minden cselekedetünkről. Tehetetlenek vagyunk és képtelenek arra, hogy megigazítsuk magunkat. Egyet tehetünk, hogy őszintén és gyermeki szívvel átadjuk neked életünket, úgy, amint vagyunk sok bűn alatt, hogy te megmoss és megtisztíts minket, mert nincsen közülünk egy igaz sem. Köszönjük neked minden ajándékodat, az embereket, akiket szerethetünk, az ügyeket, amikért élhetünk. Légy áldott az ajándékokért. Urunk, imádkozunk hozzád ezen a vasárnapon, mindazokért a testvéreinkért, akik az elmúlt időszakban, hónapokban a gyászterhét hordozták. Kérünk, hogy gyógyítsd meg szívüket, enyhítsd fájdalmukat, pótold ki a veszteséget jóságoddal. Nekünk pedig, akik most itt vagyunk, kérünk, adj élő igét, áldj meg bennünket, add, hogy megmeneküljünk az örök haláltól, és Krisztusban miénk lehessen az örök élet. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére, 23. zsoltárunk első versszakát énekeljük el.
Az Úr én nékem, ő
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a Jelenések könyvében, a Jelenések könyve 20. részében, az utolsó négy versben, majd a 21. rész válogatott verseiben a következőképpen. És láttam egy nagy fehér trónust, és a rajta ülőt. Színe elől eltűnt a föld, és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyitatnak ki. Még egy könyvet nyitott ki, az élet könyvét, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne lévő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk lévő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevettetett a tűztavába. Ez a második halál, a tűztava. Ha valakit nem találtak beírva az életkönyvébe, azt a tűztavába vetették. És hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Íme az Isten sátra az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme újjá teremtek mindent, és így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak, és ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. de a gyáváknak és a hitetleneknek, az utálatosaknak, a gyilkosoknak, a paráznáknak, a varázslóknak, a bálványimádóknak és minden hazugnak meg lesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban. Ez a második halál. Amen. Kedves testvérek, ahogyan a Jelenések könyvét olvassuk mindannyian, elérkeztünk, vagy elérkezünk, legyünk tárgyilagosak a felolvasott igékhez, amelyek valóban annak a profétikus könyvnek a végső oldalait, végső igéit jelentik, ahogyan számunkra ezt Jézus Krisztus kijelentette és adta. Már az elmúlt vasárnapokon, amikor újra és újra találkoztunk az igével, a Jelenések könyvével, számos esetben szembesültünk avval, hogy a Jelenések könyve sok mindent elmond, sok mindenről valóban lehúzza a leplet, leleplezi Jézus Krisztus önmagát, de mégis a legfontosabb, amit megtanulhattunk belőle, hogy a Jelenések könyve nem csak a jövendőről beszél, hanem szinte egy-egy igéjében, egy-egy mondatában megtalálható a múlt, a jelen és a jövendő is. Megtalálható a múltnak hatalmas eseménysorozata, megtalálható nyilvánvalóan egy történelmi szituáció, egy történelmi helyzet, ahol elhangzik, akiknek elhangzik, akik nagyon-nagyon sok képet tudnak azonosítani, és tudják, hogy kire vonatkoztatja ezt Jézus Krisztus az első keresztény nemzedék életében. De számunkra is lehetőségként kínálkozik, olyan lehetőségként, hogy ma halljuk az ő szavát. Ma lássuk és ma kimondjuk, megtapasztaljuk, Jézus győzött a halál felett. És a királyi pálca valóban az ő kezében van. És harmadsoron, hogy a zsidókhoz írott levél 13. részéből az ige itt vezesse a mi gondolatainkat, biztosak lehetünk afelől is, hogy a mi Urunk nem csak tegnap volt az, aki volt, nem csak ma az, akinek kijelenti magát, hanem a jövendőben is. Olyan Úr, mint aki ezért a földért eljött, aki megváltott, aki megszentel engem. Nagyon fontos, hogy ezt lássuk, és ne kerüljünk olyan zsákutcákba, amely zsákutcán pusztán egy-egy helyéről, egy-egy részéről jelenének meg a felolvasott igének, vagy magának a Jelenések könyvének. Egy dolgot azonban mindenféleképpen látnunk kell a most olvasottak alapján, hogy tudnélik, mindenki megy valamerre. Szinte az egész életünk úgy rendezkedett be ezekben a napokban, ezekben az órákban, vagy az utóbbi két évtizedben, hogy mi mindannyian tartunk valamelyik irányba. És most nem csak arról beszélek, amely nyilvánvalóan ennek a gondolatomnak a végső üzenete lesz, hogy a halálba vagy az életbe, hanem mi mindannyian valamiért élünk ebben a világban. És meghatározzuk, hogyha megkérdeznek bennünket a mi gyermekeink, akkor meghatározzuk, hogy én azért élek, fiam, mert mondjuk szeretnék boldog lenni, azért élek, fiam, mert még él az én apám, anyám, azért élek, gyermekem, mert olyan feladatom van, amely feladatot jó szívvel teszek meg, amely feladat fontos nem csak saját magam számára, hanem az én környezetem számára is. Mi mindannyian úton járó emberek vagyunk. És ezek között az utak között, ahogyan egy fél mondattal ezelőtt már jeleztem, nyilvánvalóan ott van az élet és a halál is. Engedjétek meg, hogy most először ne arról beszéljünk, megint megelőlegezve egy következő gondolatot majd, amit Mózesnek is felkínál a Teremtő Isten, elébé adtam az életet és a halált, válaszd azért az életet, hanem vizsgáljuk meg azokat a nagyon gyakorlati útjainkat is, amelyek ezekben a napokban fognak jellemezni bennünket. Pontosan azért, mert én magam is ezekben a napokban, ebben a két hétben, vagy ebben a három hétben elmegyünk, szinte zarándokolunk a temetőkertekbe. Azért, hogy rendbe tegyük elhunyt szerettünknek sírját, és megemlékezzünk azokról, akik egykor itt voltak közöttünk. Valamikor ők is elevenek voltak, valamikor ők is azt szerették, amit mi, és úgy szenvedtek, ahogyan mi magunk. És mindannyiunkban ott van egy-egy emlék. Az az emlék, amely talán egy mondat, egy mosoly, vagy valami olyan cselekedet, amely rájuk volt jellemző. Ők számunkra a múlt illusztrációi. Éppen a Zoli fiammal beszélgettem az elmúlt napokban, 8 éves, és igazán, megmondom őszintén, még nem érti azt a politikai elnyomást és azt a politikai helyzetet, amikor is a mi őseink felkeltek, és a mi őseink a szabadságukért szinte mindent meg akartak tenni. Elővette egy kis könyvet, amelyben benne vannak a nemzetünk nagy ütközetei, nagy harcai, elkezdte olvasgatni, látta a tankokat, és láttam a szemén én pedig azt, hogy nem érti. Olyan mese világ ez. És akkor azt mondtam neki, hogy fiam, menj oda a te nagyanyádhoz, aki ugyan nem olyan idős, 1948-ban született, de kérdezd meg tőle, mert ő ezt átélte. A gyermek számára az előtte járó generáció, az előtte járó nemzedék a történelem illusztrációja, élő illusztrációja. És bizony, itt is elmondták, talán ebben a közösségben, vagy talán a pomházi gyülekezetben, amikor erről is beszélgettünk, azt mondta nekem az én apám, vagy az én anyám, egy kitelepített családról van szó, hogy nem minden úgy van a történelem könyvben, ahogyan ott leírják, neked azt kell elmondanod, de tudd az igazságot is. A saját személyes történelmünk igazságát. Ami sorsunk igazságát. Nos hát, testvérek, azt hiszem, hogy amikor kimegyünk a temetőkertbe, akkor kimondva vagy kimondatlanul ezért megyünk oda. Mert vannak emlékeink, amelyeket nem tudunk elfelejteni. Amelyek más számára nem fontosak, hanem pusztán a miénk. Testvérek, engedjétek meg, hogy ezzel kapcsolatban, ami útjainkkal kapcsolatban, ami zarándoklatunkkal kapcsolatban, beszéljünk mindennek lelki vonatkozásáról is. Mert nem csak az a fontos, hogy mit jelent számunkra egy elhunyt, elköltözött testvér, hanem mit jelent az Isten számára egy-egy élet. Nem csak a múlandónak mérjük meg, hogy mit jelent az ember élete, hanem megnézzük az örökké valónak is. Tulajdonképpen mindenkinek az élete Jézus Krisztus arcán méretik meg. És ebben van valami ijesztő, hiszen ő azt is tudja rólunk, amit mi a másik elől elhallgatunk, amit megpróbálunk eltitkolni. Ő előle elrejteni semmit sem lehet, mondja a mi énekünk. És ezért mindenki fedetlen fővel áll előtte, igazi énével és alázattal. De fontos tudnunk azt is, testvéreim, hogy ebben a gondolatban mégis megfogalmazódik valami vigasztaló, hogy Isten tud rólunk, úgy is tud rólunk, mint akinek a hiányát, mint akinek a bűnét elvette. Mint aki tudja a mi formáltatásunkat, tudja a mi porvoltunkat, ahogyan erről az Ószövetség megemlékezik. És tudja, milyen a bűnbocsánat. Milyen az igazi élet. Testvéreim, jó volna, hogyha mi magunk is a krisztusi bizonyosságban gondolkodhatnánk, és gondolkodnánk az előttünk járó nemzedékről. Hogy voltak jó tulajdonságaik, és voltak gyengéik, voltak mulasztásaik, és voltak ajándékaik. De egyedül az igazságot az örökkévaló Isten tudja. Ő tudja. Egyedül benne van az ítélet, ahogyan az ige mondja, az Atya az ítéletet egészen a fiúnak adta. Épp ezért, hadd mondjam, testvéreim, hogy engedjük el az elhunytak kezét. Engedjük el, és ne próbáljuk a saját életünkhöz
kötözni mindezt. Sokszor tapasztalom én magam is, hogy valaki kimegy a temetőkertbe, és elkezd beszélgetni az elhunyt szerettével. Megpróbálja elmondani neki mindazt, amely az elmúlt évben, az elmúlt hónapokban megesett vele. Sokszor azt is tapasztalom, hogy ez a beszélgetés a Teremtő Istennel való imádságot helyettesíti. A lélek imádsága, amely az Istenhez tódulna, ehelyett a halottak akar imádkozni, amit mondjunk ki, hogy Isten igéje egyértelműen tilt, amit a pogányok gyakorolnak, de Isten számára tilos út. Ugyanis, hogyha mi a halottakkal tudnánk beszélgetni, akkor ez érvényteleníteni az élő Istennel való kapcsolatunkat. Érvényteleníteni a hirdetett igét, érvényteleníteni a ráadott szívbéli imádságot, az Istennel való beszélgetést. Ezekben a napokban az Isten számunkra a vele való kapcsolatot jelölte meg útul. Olyan útul, amelyet nem erővel, nem akarattal, hanem kegyelemmel kell elfogadnunk. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, szeretett testvéreim, mert a Szentírás egyértelmű bizonságtétele az, hogy ami az ember akaratából származik, amely pusztán az ember önzéséből származik, azon nincsen ott az Isten áldása. Nézzétek meg a Szentírás első lapjain olvasott történetet, amikor elhatározzák a földön lakó emberek, hogy meglátogatják az Istent. Hogy föl akarnak érni hozzá, és elkezdik építeni az ő tornyukat, rakják egyre magasabbra a köveket, és még magasabbra emelik a szinte oltárnak nevezett tornyot, és nem érik el a Szent Háromság egy örök Istent. És lássátok a felolvasott igét, amely arról szól, hogy az Isten sátra, mint egy alászáll a mennyből. Az út fordított. Nem mi keressük az odafennvalókkal a kapcsolatot, hanem mindenek beteljesedésekor Isten saját maga jelenik meg, Isten saját maga lesz az emberekkel, egészen pontosan ő maga velünk fog sátorozni. Mit mond János evangéliuma? Azt mondja János evangéliuma, testvéreim, hogy az ige testet öltött, és a földön lakozott. Egészen pontosan úgy, mint ahogyan a Jelenések könyvében olvassuk, a földön sátorozott. Mindez bennünket elindít, mindez bennünket az odafenn falók irányába késztet. A halottak helyett nekünk az élő Istenhez kell fordulnunk. A gazdag és Lázár története és a Jelenések könyve erről beszél, a mi lehetőségünkről. Egészen konkrétan a két történet három lehetőséget kínál. Az első lehetőség a megkeményedett emberé, akinek a sorsa a második halál, aztán a későn ébredőjé, akinek volt lehetősége, de nem élt azzal, végül a megvigasztalté, aki felébredt, aki a megújulás embere lett, akinek a szeméről Isten letöröl minden könnyet. A megkeményedett szív olyan valami, ami nem látszik a hétköznapokban. Bent van az emberben, és tulajdonképpen az Istennel való kapcsolatát jellemzi. Ott van, és kísértésként áll. Egészen konkrétan úgy, mint ahogyan a Jelenések könyvében olvassuk, akik a sátoron kívül maradtak, akik a tűzzel és kénnel égő tóban szenvednek. Ezek olyan gyarlóságok, olyan bűnök, amelyek tulajdonképpen nem nőnek fel az emberiségig. Ilyesmiket olvasunk, gyávaság, hitetlenség, házasságtörés, hazugság, bálványimádás. És ugye tudjátok, testvérek, hogy itt nem csak magával a kihágással van baj, Persze tudjuk, hogy az önmagában nem jó dolog, hanem arról van szó, hogy ennek nem kellene bekövetkeznie. Nem kellene bekövetkeznie a gyávaságnak, hanem lehetne vállalni a hit döntését. Nem kell bekövetkeznie, testvéreim, a parázanságnak. Mindenki mondhatná, hogy ezt köszönöm szépen nem, mert az Isten felszabadított rá. Nem kellene bekövetkeznie a hamisságnak, a hazugságra. Erre senkit sem kényszerítenek. Mert jól tudjuk, hogy voltak olyan idők, amikor a keresztények, ha kellett, akkor ellenálltak az összes fenyegetésnek, ellenálltak a verésnek, ellenálltak a megaláztatásnak, mert az élő Isten irányába elkötelezettek voltak. Mondhatnám azt is, hogy a megkeményedett szívre azt mondja az élő Isten igéje, hogy nem kell ennek így lennie. Nem kellene, hogy mindez bekövessék, bekövetkezzék. De a Szentírás azt is világosan elmondja, hogy azoknak, akiknek az életében nem történik változás, azoknak az életében ott van a második halál. Engedjétek, hogy ezt a második halál kifejezést egy pillanat erejéig rendbe is tegyük, hiszen nem arról szól, hogy másodszor is meghalnak, hanem arról szól a második halál, hogy halálnak halálával fogsz meghalni. Azaz itt nem egy időbeni kettős halálról van szó, hogy az első után jön egy második, hanem azt mondja Jézus, hogy egy minőségi, teljes és totális halálról. Úgy, ahogyan mondja az mi énekünk, az örök halálról. Nem csak megáll a mi szívünk, megáll a mi keringésünk, hanem egészen egyszerűen eltűnünk, semmivé leszünk. A megkeményedett szívű ember sorsa, aki nemet mond az Isten által felkínált megtérésre, végül is ez. Nem azért, mert az Isten ítéli erre, hanem azért, mert ő maga keményítette meg az ő szívét. Az Isten nem igazságtalan. Az Isten senkit sem kényszerít, hanem lehetőséget kínál. A második felvillanó kép, amelyet itt olvasunk ebben az igében, mondhatnánk úgy is, hogy a későn ébredt embernek a története. Amikor elszalasztottunk valamit. Amikor hallunk valamit, de nem az szerint döntünk. Tudjátok ti is, hogy milyen az, amikor valaki elszalaszt és elhalaszt egy-egy mondatot. És nincs többé rá mód és lehetőség, hogy azt kijavítsa, nincs többé módja, hogy azt helyre tegye. Az én életemben, Istennek adok hálát, kétszer volt ilyen alkalom. Nem azért adok hálát, mert kétszer volt, hanem azért, mert megtapasztaltam ennek minden mélységét. Nem tudom pontosan, hogy melyik esztendőben lehetett, vagy a 2000-ben, vagy a 2001. esztendőben, amikor Szokolyára kerültünk, az egyik karácsonyi urvacsorai sorozatban kérték az idősek, hogy látogassuk meg őket urvacsorával, és 22 helyre kellett mennem. A feleségemmel éltünk ketten, és azt mondtam a feleségemnek, hogy 22 helyre elmenni csak úgy lehet, hogy gyakorlatilag befejeződött az istentisztelet, a karácsony első napi istentisztelet, menjünk. Mellém állt egy diakónus testvér a gyülekezetből, együtt látogattuk a házakat, az otthonokat, és az egyik helyre karácsonykor ugye már sötét van, 5 óra magasságában már szinte éjszakai sötétség, megálltunk a ház előtt, és csak egy hamvazó cigaretta véget láttunk a gangon, ahonnan is megszólalt egy férfi hang, és ezt mondta, tiszteletes úr, elkésett. Ott és akkor ennek a férfi hangnak, akit később megismertem, megkedveltem munkatársam, mert Zsombornak hívják, a keresztapja hunyt el. Nézte délután a a sportadást a televízióban, és egyszer csak a széken a feje lebicsaklott. Elkéstél. Vannak olyan dolgok, amelyek egy életen keresztül égetik az embert, ezért az elszalasztott lehetőségért. És lehet mondani, talán fel lehet menteni saját magunkat, de végső soron elkísér. Észre sem vesszük, hogy egy-egy döntésünk, egy-egy elszalasztott döntésünk évekre, évtizedekre, vagy éppen az örös örökké valóságra nézve is meghatározza a mi mindennapjainkat. Olyan lehetőség, amelyet kaptunk, ahol megszólalt az Isten, mi pedig elmentünk mellette. Olyan lehetőség, ahol rendezhettük volna a közös ügyeinket, mert volt mit rendezni, de ennek is elszállt a lehetősége. Hallottátok a példázatból a gazdag embert, aki a késő bánat embere. Aki akkor szeretne az evangéliummal foglalkozni, amikor már nincs rá lehetőség. Amikor bezárul egy ajtó, és nem nyílik ki többé. Engedjétek meg, hogy azt is a szívetekre helyezzem, hogy ezeket az ajtókat, ezeket nem emberek zárják be, hanem maga az Isten. Az özönvíz történetében is azt olvassuk, hogy készített Noé az ő bárkájára ablakot, és készített a bárkára ajtót. És ha fellapozzátok, akkor az ajtót, az ítélet előli ajtót nem Noé zárta be, hanem maga az Isten. Becsukta és bezárta. Onnantól kezdve nem lehetett kimenni, és nem lehetett bemenni. Azt olvassuk nyilvánvalóan az Új Szövetségben, hogy Jézus mondja, hogy én vagyok az ajtó. Aki rajtam keresztül megy át, megtartatik, üdvözül. De az ajtó valamikor bezáródik. Nem tudjuk, hogy mikor. Erről beszél Jézusnak egy példázata, amikor is az elkéső nyoszoljó lányok vagy szűzek odaérkeznek a vendégségre, odaérkeznek a lakodalomra, és egészen egyszerűen azt mondja a bentről szóló hang, elkéstetek, nem ismerlek benneteket. Amikor megvolt a lehetőség, akkor nem kellett. Akkor édesebb volt a szunnyadás, a félálom, a kábaság, és mikor lejárt a lehetőségeknek sora, akkor jó lenne mindent átértékelni, de már nem lehet. Testvérek, az ajtót Jézus Krisztus fogja bezárni. De ma még nyitva van. Ma még azt mondja, hogy ott állok a te szíved ajtaja előtt, és zörgetek. És ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Jó tudni, hogy még nincs túl késő. Jó tudni, hogy nem csak elkéső szív van, hanem van ébredő szív is. Olyan szív, amelyről azt mondja a Szentírás, hogy az Isten sátra. Mert az Isten sátrában is lehet élni, testvérek. Maga az Isten lesz velünk, és nézzétek a vigasztalást, nézzétek a bátorítást ezekben a napokban, ahogyan megbeszéltük, szinte a temetők felé tartunk, és a másik oldalról az Isten jön velünk szembe, és azt mondja, hogy letöröl minden könnyet a szemetekről. És nem lesz halál, nem lesz gyász, nem lesz jajkiáltás, nem lesz fájdalom, nem lesz bűn, nem lesz betegség, mert ezek elmúltak. És azt mondja a feltámadott Jézus, hogy én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen, és aki győz, az örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. Kik ezek az emberek? Jobbak, mint a többiek? Nemesebb a szívük? Mások az adottságaik? Szó sincs róla. Emberek, akik készek voltak a megújulásra. Emberek, akik a nyomorúságból jöttek, ami valljuk be őszintén maga az élet. Emberek, akik csapdák és kísértések között veszélyes utakon járnak, de ők megmosadtak a várany vérében,
ruhájuk elpiszkolódott, elbuktak, vétettek, hűtlenné lettek, mert így születtek, de amikor megszólalt a hang, az összetéveszthetetlen hang, akkor elindultak Jézus felé, és ittak az életvizének forrásából. És örököltek mindent. Íme testvérek, a mi útjaink így keresztezik egymást most. Leginkább mi az elmúlásra gondolunk a következő héten vagy hetekben. Én pedig azt hirdetem nektek, hogy legyünk a lehetőség emberei. Legyünk annak a lehetőségnek emberei, akik ugyan megterheltek, akik ugyan nyomorultak, akik ugyan gyászolnak, akiknek fájdalmuk van, de az Istennel találkozhatnak. Mert ez a döntő. Íme az Isten sátra az emberekkel van. Ne félj, hogy mi lesz veled, mert az Isten sátra Jézus Krisztusban körül ölel téged. Ő vigasztal, ő odaadja az életvizét ingyen, és fiává fogad, és örökölsz mindent. Amen. Válaszoljunk testvéreim az elhangzott igére. 417. dicséretünket keressük meg, a 4. verszakát énekeljük, a 42. Zsoltár dallamára énekelhetjük mindezt.
Eljön egy korha,
imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, megköszönjük neked igédnek kezdetét és végét, megköszönjük neked, hogy te nem elhagytad az embert, hanem Jézus Krisztusban megváltottad, és hogy beteljesítetted az első húsvét óta, hogy a feltámadott az emberekkel van, és ő az ő Istenük lesz. Köszönjük, Urunk, hogy így jössz felénk is, evel a lehetőséggel, a mával. Köszönjük, hogy minden testi nyomorúságunk ellenére engedsz szolgálni bennünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy a vigasztalás emberei és fiaivá fogadtál minket. Imádkozunk hozzád gyülekezetünkért, kicsinyeiért, nagyjaiért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért, imádkozunk hozzád mindazokért, akik próbák alatt vannak, imádkozunk hozzád népünkért, nemzetünkért. Kérünk, hogy hallgass meg imánkat. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem testvérem az adakozást, hálaadással áldozz az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásodat. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, ma délután 15 órakor kerül sor Szabó Zoltán Sziget Monostori lelkipásztor testvérünk beiktatására, melyre szeretettel hívnak és várnak bennünket. Hétfőn 9 órakor 9 óra 30 perckor babamama kör lesz, 18 órakor urvacsorai előkészítő alkalom pomázon, 19 órakor énekkari próba. Egy új lehetőség kínálkozik elsősorban édesanyáknak és kismamáknak a pomázi református gyülekezeti házban, heti szinten egy 60 perces óra keretében angol órát tartana Kiskata testvérünk. 10 órakor kedden bibliaóra lesz a pomázi idősek otthonában, 18 órakor urvacsorai előkészítő alkalom Csobánkán és Kékkereszt alkalom pomázon. Szerdán urvacsorai előkészítő alkalom lesz pomázon, csütörtökön pedig Csobánkán. Pénteken 18 órakor ad hálát a Leányfalui Református Gyülekezet temploma felszentelésének 10. éves évfordulóján az igehirdetés szolgálatát dr. Szabó István püspök úr végzi. 19 órakor ifjúsági bibliaóránk lesz. Reán következő vasárnap 9 órakor ünnepi istentiszteletünk lesz urvacsorai közösséggel Csobánkán, 10:30-kor pedig pomázon. Mindkét alkalmunkon konfirmáló fiataljaink fognak szolgálni. Jelzem, hogy egyházunk zsinatának határozata értelmében a jövő heti persejpénzünket a nagykovácsi református templom építésére fogjuk felajánlani. Kedves testvérek, hirdetem, hogy imaházunk felújítása folyamatos, szeretettel kérjük testvéreinket, hogy anyagilag támogassák mindezt. Október 31-én 15 órakor ünnepli a Vácharttyáni gyülekezet temploma felszentelésének 225. éves évfordulóját. Végül, de nem utolsó sorban, 2010. november 7-én lesz gyülekezetünk hálaadó vasárnapja, a borítékba helyezett adományaink, hálaáldozatunk részét képzik. Isten áldja meg azokat az adományokat, amelyeket elhelyeztek testvéreink az úrasztalára, és kérjük, hogy hálaáldozatunkat hozzuk el mindannyian. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez értünk. 422. dicséretünk első versszakát énekeljük el.
Hadd menjek, Istenem, mindig felé.
Fennállva vegyük Istenünk áldását. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békességet kívánok, Isten velünk, viszontlátásra.